20 óra 21 perc. Teleobjektív. A Gordius műhely mai műsorában Hajós Alfrédról, az első olimpiai bajnokunkról és az építészmérnökről mesél. Földvári Gergely zeneszerző, a Hajós Alfréd társaság alapítója. A szerkesztő riporter Csut Judit.
Hajós Alfréd életéről a legtöbb embernek az úszás és a sport jut eszébe. Az életének a jelentős része viszont nem a sporthoz kötődött. Aki az ő életét jobban megismerte már, vagy megkívánja ismerni, az találkozni fog az építészetével. Illetve az úszáson kívül végzett sporttevékenységével, mint hogy ő például a magyar labdarúgásnak a bölcseinél is jelen volt. Azon kívül részt vett egyéb atlétikai versenyeken is. Persze, mire befejezte az egyetemet, a századfordulóra addigra tulajdonképpen abba hagyta a sporttevékenységét. Édesapja nem budapesti volt, Morvaországból jött, összesen 5 gyerek volt a családba. Ez egy zsidó család volt, egy szegény, nagyon szegény zsidó család, és azt is tudjuk, hogy az édesapja Alfréd 13 éves korában belefulladt a Dunába, úgyhogy Alfréd ennek szemtanúja volt. A szabadkikötőben volt hordár az édesapja, és valószínűleg egy ilyen munkahelyi baleset folytán került a Dunába, és aztán ott életét vesztette. De az édesapja vitte előtt kisfiú korába először úszni a Duna mellé, az épülő országház szomszédságában a Dunán kiépítettek ilyen uszodákat, fából ácsolták, és ott tanult meg úszni. Tehát az édesapja szerette volna, hogy ő tudjon úszni. Ugye kisfiúként szemtanúja volt annak, hogy ez a csodálatos országház hogyan épül ott. Egyszerre tanult meg úszni, meg egyszerre érte őt ez a hatalmas benyomás arról, hogy hogyan épül egy ilyen építészeti csoda. Markó utcai reáliskolába járt. Saját napló bejegyzései alapján tudjuk, hogy egyáltalán nem volt kimagasló sportterén. Egy elég vézna kisfiú volt, nehezen tudott felmászni a rudon, ezt írja visszaemlékezéseiben. Viszont Otto József nevű tornatanárja az egyik legliberálisabb és a nyugati testnevelési kultúrával legjobban megismerkedett tanár volt Budapesten.
Hogyan került az építészet az ő látókörébe?
Nyilvánvaló, hogy volt neki olyan ambíciója, hogy építész legyen a Budapesti Műszaki Egyetemre járt építész karra. Az építészet felé a vonzódás egyrészt biztos, hogy az édesanyja felől jön, aki egyébként egyáltalán nem támogatta azt, hogy ő úszó legyen. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy Hajós Alfréd az egy felvett név, amit ő maga vett föl. Az ő eredeti neve Gutmann volt a családnév, és úszóversenyeken indult el, többek között Európa-bajnokságra is kiment Bécsbe, úgyhogy az édesanyja nem tudott róla, és azért álnéven versenyzett, azért vette föl ezt a nevet, hogy Hajós, aztán ez rajta ragadt. Az édesanyja szerette volna nagyon, hogy tanuljon, tehát hogy szakmája legyen, hogy ne fizikai munkás legyen. Miután elvégezte az egyetemet, Lechner Ödön és Alpár Ignác mellett volt tanonc. Mellettük számos jelentős építkezésen dolgozott segédként, tehát ő szemtanúja volt ennek a két nagy építész munkájának, és például a Vajdahunyadvárát Alpár Ignác tervezte. A háború után, amikor bombatalálatok és sérülések érték Budapest jelentős épületeit, akkor Hajós Alfréd volt a felelős a Vajdahunyadvárának is renoválásáért, vagy a Tőzsdepalotáért a Szabadságtéren szintén.
1907-ben megalapította saját irodáját, tervező irodáját.
Villányi Jánossal társult, aki egy másik építész volt, és közösen saját építészirodát nyitott, miután befejezte a tanonckodást, és azonnal pályázatok tucatjaira adtak be pályaműveket, és nagyon sikeresen is szerepeltek ezeken a pályázatokon, és aztán elindult az a karrierra, ami végül is az élete végéig 1955-ben bekövetkezett haláláig őt elkísérte. Hajós Alfréd szerette azt ahogyan ők dolgoztak hosszú éveken keresztül. Folyik az összeírása azoknak az épületeknek, amelyet Hajós Alfréd és Villányi János közösen terveztek. Jelenleg az én kutatásaim elvezettek, hát hogyha összefoglalom, körülbelül 50-60 épülethez három országban, és szinte a történelmi Magyarországban bármilyen irányba elindulunk, mondjuk Budapestről, akkor előbb-utóbb belebotlunk egy Hajós munkába.
Nem csak mint sportoló vett részt olimpián, 1924-ben a párizsi olimpia szellemi versenyén ezüstérmet nyert.
Pierre Coubertin báró volt az a személy, aki tulajdonképpen újjáélesztette az olimpiai hagyományt. Ő lefektetett egy kártát, úgynevezett olimpiai kártát, amire egyébként napjainkig hivatkoznak az olimpiai szakemberek. Ebben az olimpiai kártában Coubertin lefektetett egy csomó olyan feltételt, amely között szerepelt az is, hogy szellemi versenyeket is, művészeti versenyeket is kell tartani. A test megmérettetése és a fizikai erő megmérettetése mellett a szellemi erők, amelyeknek a megtestesülése a művészeten keresztül demonstrálható, a lélek megjelenése is legyen része az olimpiai játékoknak. Minden négy évben, amikor a sportolók összegyűlnek, akkor művészeti versenyeket is kellett rendezni. Ezeket öt kategóriában rendezték. Az egyik kategória építészet volt. Hajós Alfréd 24-ben, Párizsban szerezte meg az első helyet. Tulajdonképpen a legjobb pályamű az övé volt, csak nem adtak ki aranyérmet, ezért ezüstéremnek könyvelték el az ő díját, de igazából ez egy arany. Ugye ez a történelemnek a fintora, hogy az ókorban az aranyérem ezüstből volt, de ez a díj speciál ezüst, de aranyat ért, mert nem adtak ki első helyet abban az évben. Ebben az 1924-es párizsi művészeti olimpiai versenyek zsűriében Bartók Béla is meghívást kapott. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lemondott ezeknek a művészeti versenyeknek a megszervezéséről 1948-ban. Tehát azóta nem, de egészen odáig gyönyörű kiállítások kísérték az egész világról versenyzőkkel az olimpiai játékokat.
Hajós Alfréd milyen tervvel vagy munkával nyerte ezt a díjat?
Munkássága során Hajós Alfrédnak a nagy álma az volt, hogy Magyarországon méltó sportlétesítményekben lehessen versenyezni. Irodája megnyitásától kezdve majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy egész életében tervezgetett különböző sportlétesítményeket. Ebbe beleérthető népstadion kategóriájú nemzeti sportcsarnok, legkülönfélebb olimpiai csarnokok, sportcsarnokok, fotballpályák. Magyarországon rengeteg sportpályát és úszodát épített is Hajós Alfréd. A kor legnépszerűbb fotballstadionja volt az újpesti stadion, azt is ő tervezte. Foglalkozott azzal, hogy teret kell adni, pályát kell adni ahhoz, hogy ez a test és szellem közti harmónia, ami az egész olimpizmusnak a központjában áll, hogy ez meg tudjon valósulni, ahhoz megfelelő pályát kell biztosítani. És mert nem léteztek ilyen pályák, ezért Alfréd folyamatosan rajzolgatott ilyen dolgokat. Egy olimpiai sportközpont tervével megnyerte az építészet kategóriában a művészeti olimpiát.
Hogyan lehetett ezt a két hivatást összeegyeztetni, hiszen ha valaki sportember, vagy hogyha valaki építészmérnök, ez már önmagában elég ahhoz, hogy kitöltse egy ember életét.
Miután ő befejezte az egyetemi tanulmányait, egy-két évig aktívan fotballozott, részt vett az első magyar válogatottban is, tevékenykedett sportvezetőként, sportújságíróként. De ezeket a tevékenységeket egy-két év alatt olyan szinten leépítette, hogy tulajdonképpen csak egy ilyen doyen-szerű személyisége volt a magyar sportnak, hiszen ő volt az első olimpiai bajnok, ma is az, ezt nem veheti el tőle senki és semmi, ez is marad. Sőt, a világtörténelem első olimpiai úszóbajnoka, ugyanis az ókorban nem volt úszás a sportágak között.
Mi jellemzi Hajós Alfréd építészetét?
Nagyon érdekes összehasonlítani a különböző korszakokban, különböző funkciókban épült műveit. A századfordulótól kezdve az 50-es évekig egy alkotó építész pályafutásáról van szó. Most ebben az időszakban olyan hatalmas fejlődés volt nem csak Magyarország területén, hanem egész Európában az építészet terén. Élenjáró volt abban Alfréd, hogy meg tudott újulni folyamatosan. Nem jól kipróbált, bevált dolgokat készített újra és újra, hanem a divat, a tudomány és a művészetek élvonalában tudott megújulni és fejlődni. Láthatunk tőle velencei barokk stílusú villát Budapesten, és láthatunk a Bauhaus telepen tőle a kor lehető legmodernebb stílusában épült épületet is. A másik nagyon fontos dolog az ő építészetével kapcsolatban az az, hogy élenjáró volt nagyon sok közintézmény tervezésében és létrehozásában. Például ő tervezte meg az első olyan szülőotthont Magyarországon, ahol már csak a szüléssel foglalkoztak, és a mamákat tanácsadással látták el. Ő épített először kifejezetten a halláskárosultaknak iskolát, ugyanígy a vakoknak. Azon kívül árvaházat tervezett például a zsidó közösségnek, arról nem beszélve, hogy a sport létesítményei között mennyire újító volt. Elég egy pillantást vetnünk a Hajós Alfréd uszodára, és hogyha mélyebben utána járunk, akkor elképedve látjuk azt, hogy mennyire korszerű volt a gépészet például. Eleve az, hogy egy fedett uszodát tervezett ugye a szigetre, amelyikben lelátók vannak. Ez akkoriban a 30-es években teljesen szokatlan és egy jövőbe látó dolog volt. Maximálisan úttörő volt. Aztán, hogyha megnézzük ezeket a nagyon nagy fesztávolságú vasbeton íveket, amik átívelnek a medence fölött, erről is akkoriban szenzáció számba menően cikkeztek külföldi lapok is. A statikus mérnök, aki végül is kiszámolt ezeknek a vasbetonoszlopoknak a teherbírását, és aki ezeket a vasbetonoszlopokat effektív megtervezte Alfrédnak, az nem más, mint az első magyar mérnöknő. Az első magyar nő, aki építészmérnöki diplomát kapott, akit úgy hívtak, hogy Pécsi Eszter. Ennyiben élenjáró volt az Alfréd, hogy szakmailag nagyon ott volt, nagyon tudta azt, hogy mi az, ami modern, mi az, ami új, hogyan használhatja ki a technológiákat, és gondolt a funkcióra is. Gondolt arra, hogy az ő munkásságában, építészi munkásságában az ő szellemisége megvalósuljon, ami nagyon érdekes dolog. Így például ugye tervezte az uszodákat, sporttelepeket, futballpályákat, szabadkőműves lett, ezért például szabadkőműves páholyt is tervezett Magyarországon. A legismertebb épületei között mindenképpen meg kell említeni az uszodát, erről esett szó, Debrecenben az Aranybika szállót. Nagyon sokáig tartana sorolnom azokat az épületeket, amelyek még a nevéhez fűződnek. Nagyon különleges azt látni, hogy az ő szellemiségét bevitte a mindennapi munkájába, és azt is megvalósította.
Kutatja az ő életét, és olvasta a napló feljegyzéseit. Ezek alapján milyen embernek tűnik Hajós Alfréd, milyen volt a habitusa?
Nem csak a napló feljegyzéseire támaszkodhatok. Találkoztam olyan emberekkel, családtagokkal, akik még őt ismerték. A családi hagyatékból lehetőségem volt meghallgatni rögzített beszélgetéseket a fiával, aki egyébként egy nagyon sikeres újságíró volt. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz összerakni ennyi halovány utalásból egy emberi jellemet. De annyit biztos el tudok mondani, hogy egy végtelenül becsületes, egy nagyon tiszta hitű, erős akaratú, nagyon diszkrét emberről lehetett szó, aki nem úgy állt hozzá az ő világra szóló sikereihez, hogy például abból próbált megélni, vagy tőkét kovácsolni. Egy rendkívül kemény ember is lehetett, aki nem volt túlságosan közlékeny, de levelek százait küldte az olasz frontról a feleségének, azokból például kiderül, hogy ez egy nagyon melegszívű és nagyon szerető férfi volt.